Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, egyetemi tanára. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Keze csokron, nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Mindjárt itt van a karácsony. Ha szerencsénk van, egy helyen fog találkozni sok generáció. Gyerekek, mi a szülők, a mi szüleink, esetleg még a mi szüleink szülei is. Ehhez már nagy szerencse kell. Mindenki meg fog figyelni mindenkit. Mindenki következtetéseket fog levonni arra nézve, hogy jaj, milyenek a mi gyerekeink, jaj, milyenek a mi szüleink, meg a nagyszüleink. Ez egy bonyolult helyzet. Hogy kell ezt gördülékennyé tenni? Mert hogy nem sokat szoktunk ilyen körben találkozni.
Tudja, a kérdése és felvetése kicsit arról szól nekem, hogy most kell megtalálnunk az egymással való összhangot, az ünnepek alkalmával. Bocsánat, nem most, hanem ezt az összhangot nagyon jó, ha kialakítjuk az életünk során, és ennek mint egy koronája az ünnep, amikor szeretetben együtt lehetünk. Nem lehet szeretetet, békét, együttműködést parancsolni. Ezt csak úgy lehet kialakítani, hogy mi úgy szokunk össze egymással, hogy elfogadjuk egymást. Ma több generációs együttélésre sokkal kevésbé kerül sor, amit bizonyos mértékig sajnálatosnak tartok, mert most, hogy én nagyszülőkorba kerültem, látom azt, hogy milyen jelentősége van annak, hogyha a közép generáció, vagyis a szülők megkapják a nagyszülőktől azt a segítséget, ami a gyermeknevelésben oly fontos, hogy tudnék, nincsenek elég időt együtt a gyermekükkel. Márpedig a szeretet olyas valami, ami egy kapcsolat, ami kialakul, ami csendben bontakozik, és ahhoz fontos a jelenlét, az odafigyelés, a másik elfogadása, a másik megismerése. És erre valahogy nincs eléggé idő a szülőknek, akiknek a feladata az, hogy lényegében a kormányzás elvezénylés, a felelősségvállalás, és úgy tapasztalom, hogy úgy megizmosodott a felelősségvállalás a szülőkben, hogy annyi mindent akarnak, hogy a gyerekük vigye valamire, hogy majd legyen belőle valaki, nagyon erős az aspiráció, hogy törekedj, hogy járj erre, arra, amarra, képződj különböző dolgokban, és a szülő a gyermeke érdekében igazán komolyan gondolva ezt úgy műveli, hogy közben a gyermek megterhelődik, de a szeretet kapcsolat, amikor nincs másról szó, hogy én és te együtt vagyunk, beszélgetünk mindenféléről, és amikor úgy vallhat a gyerek önkéntelenül is spontán arról, hogy mit érez, hogy van, mi bántja, mire gondol, milyen jövőt tervez, ez valahogy kimarad. Na, a nagyszülő viszont tudja ezt fotolni, sőt, azt mondhatom magának, azt a fajta szeretetet, azt én életemben a saját gyerekeimmel ilyen intenzitással nem tudtam átélni. Én ezt így töredelmesen bevallom, hogy akkor az a szülői felelősség valahogy nem hagyta ezt a kibontakozást, de ma az unokáimmal nagyon erős ez, és legkisebb 11 éves, hát a szívem közepe, már szinte sajnálom, hogy fölnő, mert hogy olyan nagyon fontos lett az életemben, hogy nagyszülőként tudok valami olyan jelenlétet, odafigyelést, érzelmet adni, amire kölcsönösen szükségünk van, itt tapasztalom.
Egy nagyszülő nem szeretheti túl az unokáját? Mert én néha a saját anyámnak bevallom, szoktam mondani, hogy anyu, ez sok.
Ja, lehet. Lehet, hát van, amikor sok a jóból, meg lehet. De én úgy gondolom, a gyerek önszabályozó eléggé kifejezésre juttatja, hogy elég. Inkább azt tapasztalom, hogy a saját gyerekeim vagy gyermekem, akinek valahogy most nehezebb is kifejezni iránta valahogyan közvetlenül a szeretetemet, azt látom, hogy mind a vőm, a lányom, szóval nagyon, nagyon sokat dolgoznak, túl sokat ahhoz, hogy valahogy ezek a közvetlen személy kapcsolatok jól ki tudjanak bontakozni. De én visszatérnék a maga kérdésére, higgyel, nem akartam én ezt megkerülni, csak tényleg úgy éreztem, hogy valahogyan nekem szegződik az, hogy na most akkor mondd meg, mit csináljunk. Hát mit csináljunk, hogyan éljünk. A válaszom az, hogy azon kellene munkálkodnunk, bármilyen nehéz, hogy legyenek saját idők egymásra szánt idők. Nem csak Chapman mondja az öt szeretett nyelvben, hogy mi is az, amivel mi valahogy a melegében szélsőségesé meghitté tudjuk tenni a kapcsolatainkat. Valóban szükséges ez a hát Binswanger a filozófus úgy fogalmazott, megszentelt figyelem. Az csak annyit jelent, hogy ott vagyok, hogy fele vagyok, jelen vagyok, ő a fontos, nem én, hogy törődöm vele, hogy próbálom kitalálni, mi jó neki, vagy megkérdem, vagy feltárom, vagy adok neki fizikai szempontból is, ami tőlem telik, és a szeretet kifejezés minden módját újra megélem, mert azért mi egy ilyen eléggé a közvetlen fizikai szeretet kapcsolatot nehezen kifejező kultúra lettünk. Valahogy ez az ölelkezés, a puszi, a csók, azok a fizikai kifejezések, amivel az összetartozás valahogy abszolút leolvasható, valahogy azok úgy megkevesbedtek, mint hogyha ez volna egy ilyen hamis szemérem, hogy nem fejezem ki a szeretetemet, nem ölelem át, nem simogatom meg, nem lapigatom a hátát, és így tovább. Szóval azok, amik egyébként benne voltak még a férfiak egymással való kultúrájában is, ahogy ugye a férfiasan, de egy kicsit a vállát úgy megfogják, ezek az érintések például nagyon elsorvadtak. Pedig hát ugye a haptonómia, az érintéstudomány fontos üzeneteket küld, hogy képzelj el, még az az érintés is, ami nem jut el a bal agyfélteke tudatosító mezőjébe, hanem a jobb agyfélteke érzelmi agy átélési mezőjébe marad. Tehát a test érzi, a tudat meg nem fogja még föl, még az is immunstimulációt ide. Vagyis, hogy éltető, a szeretett kapcsolatok éltető erőt, vitalitást generálnak. Úgy is hívják őket vitalitás generátorok. Na szóval, bármerre tekintek, azt látom, hogy valahogyan a kapcsolatok bensőségességének az elszegényedésre zajlik. Valahogyan azok a meghitt együttlétek, amihez az idő. Hát ugye az idő lett a legdrágább az életünkben. És ezt aztán nehezen adjuk egymásnak is. És a családon belüli bensőséges kapcsolatok rítusai elszegényedtek, ugye együtt vacsorázások, vagy együtt étkezések. Hát ahhoz doktori disszertációnak kell születnie, hogy bebizonyítsuk azt, hogy amikor egy családi kultúrában együtt vannak, esznek, isznak, beszélgetnek egymással, beszélgetnek, miközben esznek. Ugye az evés eleve olyan, hogy etetlek, szeretlek, ősi rigmus, ez így van, azt etetem, akit szeretek. És hogy eszünk, és közben megrágjuk a feszültségeinket is, és a fehér asztalnál egymással tudunk beszélgetni. Ezek például kimutatta a kutatás, hogy amely családokban még megvannak, hogy úgy tudnak együtt étkezni, együtt lenni, beszélgetni, az egészségállapot egyenként is jobb a családtagoknál, és a családi kapcsolatok sokkal teherbíróbbak, a konfliktusokkal való megküzdésben jobb stratégiáik vannak, és ezért hát, amit is mondjak összehasonlítva, olyan családokkal, ahol csak egy példa, nem ünneplünk, azért nem kell ünnepelni, mert most minek vacakoljunk a sok bevásárlás, meg a gond, hát majd valahova elmegyünk, és egy wellness, valahol eltöltjük az időt. Nem ez ellen vagyok, ne értsen félre, hanem a családi meghittség, hogy együtt vagyunk, hogy ilyenkor ugye nagy utazgatások vannak, egymáshoz utazunk, rokonok, szeretteink összejönnek. Ezeknek van pszichológiai szempontból egy dinamikai, erőrendszeri jelentősége. Itt talán nem is érzékeljük eléggé. De hát, ha csak azt a nagyon furcsa tényt hivatkozom, hogy például kiderítette a tudomány azt, hogy az meghitt emberi kapcsolatban, amikor mi jó, érezzük, hogy eléggé bizalmi, jó légkörben tudunk egymással beszélgetni, akkor olyan hatással tudunk egymásra lenni, hogy az agysejtjeink fájdalomcsillapító, antidepresszáns, kedélyjavító hormonokat saját magukat termelnek. Tehát mi egymásra ilyen jótékony hatással vagyunk. Hát gondolja el, hogy egy terápiás kapcsolat, ahol ilyen meghitt beszélgetésben emberek el tudnak úgy mélyülni, hogy egy terapeuta fogadja a másiknak a lelki gondjait, és kialakul egy különleges kapcsolati mező, egy bizalmi mező, hogy én bízom benned, te bízol bennem. Ez az interakció maga kivált egy olyan fajta agyi folyamatot, hogy gyógyító hormonok termelődnek saját szervezetben, a páciens saját szervezetében, és mikor összehasonlítják azt az agyi felvételt, ami egy gyógyszerbevétel után például egy beteg, depressziós betegnél előáll, vagy egy gyógyító kapcsolatban, egy terápiás beszélgetésben gyönyörű szépen látszik, hogy ugyanazok az agyterületek aktiválódnak. Be kell már látnunk, hogy ilyen rendkívül elementáris hatással vagyunk egymásra, de hát gondoljon bele, mi születettem társas lények vagyunk. Egyet nem bírunk, a szeparációt. A szeparáció gyilkos. Tehát nincs emberem, mondja a Biblia is, tehát nincs valaki, akinek én fontos volnék, vagy viszont ez rendkívüli életsebző, az élet erőket teszi tönkre, lugozza ki, és ezért a magány az, amivel fel kell vennünk valahogyan a harcot, és itt jön az ünnepeknek ez a veszedelme szerintem, hogy a magányos ember.
Említette az előbb az együtt létben a jelenlét fogalmat. Igen. Amikor úgy vagyunk együtt, hogy igazából nem csinálunk semmit, csak egymásra figyelünk. Igen. És együtt vagyunk. Igen. Ezt katonásabb jellemű szülők semmit tevésnek szokták nevezni, mert akkor éppen nem tartunk semmilyen közösen meghatározott cél felé, nem futballra készülünk, nem hegedű órára készülünk, hanem csak úgy vagyunk. Azt hogy lehet elmagyarázni, hogy ez nem csak úgy levés, hanem ennek értelme van?
Igen, hát nem is magyarázatra volna szükség, hanem életgyakorlatra. Az a baj, tudja, hogy generációk adják át egymásnak a hibás mintákat. A probléma az, hogy arra vagyok képes a viselkedésben, aminek a mintáját letöltöttem, bocsánat, hogy ezt a műszót használom, ilyen komputeromorf világban élünk már, letöltöm a szüleimtől, átveszem, meg a úgymond szeretteimtől, akikkel egy fedél alatt lakom, akiknek különösképpen nap mint nap tapasztalom a viselkedés módját, és valójában a karakter, ami bevésődést jelent magyarul, a karakter úgy alakul ki, hogy a számomra fontos, vagy olyan személyek, akiktől tartok, és ugyanakkor szeretem, mondjuk édesapám, hogy azért amit ő mond, az szerencsés esetben tekintély, és fontos a számomra, vagy édesanyámnak a szeretete, ugye akit szeretek, és akinek van előttem tekintélye, azoktól veszük át. És persze nem csak a szüleinket töltjük le, de az automatikus letöltés, ami ösztönös, természetes, megállíthatatlan, megakadályozhatatlan, arra szenzitív időszak van, egy bizonyos a genetikai program úgy alakul, hogy 3-5 éves kor az oldáskor az, amikor nem csak a játékba utánozzuk le, és vesszük föl magunkba a világot, és készülünk arra, hogy majd egyszer felnőttek leszünk, hanem átvesszük a mintákat, de döbbenetes módon. Most én mondok egy olyan profánnak hangzó történetet, ami képzelje el, igaz, de bevilágító, és talán a tisztelt hallgató megérti, hogy ennek az automatikus letöltésnek a hatalma milyen, hogy minden kritika nélkül beültetjük azt, amit látunk, hallunk és tapasztalunk konkrétan a szeretteink viselkedésében. Egy nap az apuka hazamegy az 5 éves kislányához, a családhoz, és beül a gyerek az ölébe, és jól érzi ott magát, miért is ne? Apa a férfi minta, igaz, egy kislánynak. És ugye beül az ölébe, és mondja a papának, hogy papa, sugjál nekem valamit. Hát ugye a papa játéknak tekinti a dolgot, susmog valamit. Majd a gyerek teljesen tudattal ki az öléből, elé áll, és azt mondja, de hát egész nap mostam, vasaltam, dolgoztam, szó se lehet róla, tudd meg. Na most hát gondolja már el. Ez valós dolog, ez nem vicc, hogy ilyeneket is letölt az anyjától, hallja, hogy ezt mondja az apjának, elég kétszer-háromszor hallani egy gyereknek ilyet, azt hiszi, hogy ez a normális női viselkedés, hogy ezt kell mondani a férfinak. Így töltjük le a nagyon káros és nagyon hibás mintákat is, de beég, imprintingnek hívjuk, az azt jelenti, hogy bevésődés. Tehát kellene jó minta, oda szeretnék kilukadni.
De mi a jó minta? Van-e a jó mintának egy sablonja, amire azt mondhatjuk, hogy a mi kultúrkörünkben, ebben az országban, vagy ebben a városban ez a jó minta?
Annyira szeretnénk ilyen sablont kapni, annyira mennyire szeretnénk ilyen, hogy mondd meg a tuttit, hogy kell. Valójában egyetlen kulcsa van, annak, ami a jó minta, szeretett kapcsolatban toleranciával és olyan konfliktuskezelési módokkal élni, ahol még ha van is vita, a vitában valahogy kifejezésre jut az, hogy ugyan mi most nem értünk egyet, és hát összefeszültünk, de azért mi szeretjük egymást. Úgy gondolja, a gyerek számára egy fontos, hogy azt tudja, hogy a szülei szeretik egymást, és nem fogják elhagyni őt, egyik sem megy el se jobbra, se balra. Mindenki, aki válással foglalkozik, tudja azt a kegyetlen igazságot, hogy a gyerek akárhogy mondjuk neki, hogy nem miattad, azt hiszi, hogy ő volt rossz, és miatta ment tönkre a házasság, ezért ment el a papa, ezért hagyta ott az anya. Nagyon-nagyon nehéz, és pszichológiai segítséget igényel minden, majd minden válási helyzet. Nagyon kevés az, ahol olyan kultúrált a válás, hogy nem mondanak kígyót békát egymásra, és fönn is tartják a kapcsolatot, és a gyerek számára is mutatják, hogy mi látod, téged szeretünk, és megmagyarázzák, hogy egymással nem megy tovább az élet, de mindketten szeretünk, és ezt bizonyítják is a találkozások, hogy nem vitáznak azon, hogy most hány órát van nálad a gyerek, hány órát nálam, vagy hány napot nálad, vagy nálam. Na most az a baj, hogy a pszichológiai kultúra nagyon alacsony szintjén élünk. Nagyon. Nagyon. Ez a konzumkultúra, ez a fogyasztói világ, ami egy gépezet, ami elkapott minket, és bedarál, ez egy mókuskerék. Dolgozunk, pénzünk legyen, gyerünk, vásárolunk cuccot, trendi cuccot, aztán eldobjuk.
De bocsánat, hát... bocsánat, ennek a konzumkultúrának egy nagyon jelentős szerete a népszerű pszichológia 5 percben mindenről, mindenkinek típusú, bárhol. Ha most ezt beírnám, akkor ömlenének ki a pszichológiai tanácsok mindenféle forrásból.
Hát igen, de tudja, úgy van, hogy a tanácsadással pont úgy vagyunk, hogy az első, amit egy jövendő, segítő foglalkozású szakember megtanul, hogy az Isten áldjon meg, ne adjál már tanácsot. És miért ne adjál tanácsot? Emberi dolgokban a tanácsadás az nagyon rossz. Miért? Mert ha beválik a tanács, akkor haragszik rám az illető titkon, hogy okosabb vagyok, mint ő. Ha nem válik, az életbe többet hozzám nem fordul bizalommal. Emberi dolgokban úgy tudunk egymásnak segíteni, hogy feltárjuk a másik lehetőségeit. Maga kérdezi, mit tegyek ebbe abba a helyzetbe. Erre én azt mondom, én nem tudom megmondani, de mi együtt jutunk valamire, mert az erő magában van, a lehetőség magában van, csak én nem ismerem eléggé magát. Na akkor álljunk neki, hogy nézzük meg, hogy volt-e hasonló helyzetben, azt hogy oldotta meg. És így tovább, tehát szabályosan egy megismerési folyamat feltárása kezdődik, és az illetőnek a múltjából hozott pozitív ügyességek, megoldásmódok összeadódnak, nem beszélve arról, hogy ha maga szorongva hozzám eljön, akkor a szorongás ugye butító, debilizáló szorongásról beszélünk, mert beszűkíti a tudatot, és a szorongás központ túl közel van a memória központhoz, és tényleg hát néha mondjuk is, hogy se kép, se hang, semmi se jut eszembe. Na most a szorongás feloldódik a bizalmi kapcsolatban. Ha én jól tudom a helyzetben azt a bizalmat sugározni, hogy nézd, nem én fogom tudni megmondani, te mit csinálj, de együtt meg fogjuk tudni oldani. A másikból kicsalogatjuk, kibábáskodjuk, így is mondhatnám, azt, hogy mi van, milyen lehetőségei vannak. Egyrészt csökken a szorongása, rátalálunk arra, hogy na mit fog ő megpróbálni, és egy bizonyos megkönnyebbüléssel elmegy. Felnőtt emberek vagyunk, hát nem lehet dajkaságba vonni valakit, hanem megerősíteni abban, hogy te meg tudod egyedül oldani, és sugározni azt, hogy eddig is megoldottad az életed problémáit, ezután is meg fogod tudni oldani, és ahogy most szökkent egyet az életed, hát majd egyenesbe kerül. Én nekem is szökken néha az életem, aki segítő vagyok. Én is elmegyek ám egy másik segítő kollégához, sőt, nekünk a szupervízió kötelező. Tehát nekünk aláírjuk a pszichoterapeutasággal, hogy mi, ha problémáink vannak, akkor azért megyünk el, mert a probléma zárlatossá tesz. Vakfoltosít. Tehát nem látok tisztán, nem értem meg jól a másik embert. Tehát ezt kellene, ezt a kultúrát kellene elterjeszteni. Amikor maga azt mondja, hogy de hát mindenütt ömlik a pszichológia, akkor majdnem ingerülté tesz ez a kijelentése. Tudja miért? Mert ugyanakkor a kormányzatunk meg még csak azt se teszi lehetővé, hogy a kórházakban az előírásos, törvény szerint előírásos pszichológus létszám legyen, nincsen. Fölhasználják a pszichológus állásokat hogy nővérhiány van, akkor nővér legyen, orvos legyen. Nagyon fontos, persze, tisztelettel vagyok, hát tudom, hogy kell, de hogy kellene sokkal több pszichológus, de kellenének olyan szűrők, hogy a családorvoshoz jövőknél, mi erre kísérletet is csináltunk, forintra kimutattuk annak a hasznát, hogyha szűrünk, és a családorvoshoz jövő rendkívül sok ember már megkapja azt a kis pszichológiai segítséget, meg föltárjuk, vizsgálatot csinálunk, hogy az ő pszichoszomatikus baja az mennyire döntően pszichológiai eredetű, és akkor pszichológiai úton meg tudjuk oldani. Akkor nem terhelődik az orvosra. Az orvos azokat a betegeket, akiknél nagyon komoly szervi elváltozások vannak, sokkal jobban tudná kezelni. Tehát egy egész szemléletet kellene megváltoztatni odafönn, és a probléma az odafönn alatt, azt értem a kormányzati. Mert hogyha rendeznék, tudja, hogy egyedül a pszichológus szakma az, amelynek nemhogy kamarája nincsen, hát nincs, küzdünk érte most már. Mióta rendszerváltozás történt, azóta egyfolytában kérjük, hogy legyen kamaránk, de ha nem kamara, ugye érdekvédelmi egyesület, akkor legalább egy kis vacak rendelet, ami kimondja, hogy pszichológus az a személy, aki. De még egy ilyenünk sincs. Na most ezért
és
az
akkor nem ömlene ez, amit most látok, az úgynevezett pszichológia mindenhonnan? Igen. Hogyha hát lenne valami forrás megjelölés, hogy ki beszélhet egyáltalán erről? Segítene az rajtunk valamit? Hát akkor is a könnyebb utat választanánk.
Hát lehetséges. Én nem tudok most e pillanatban a maga fejével gondolkodni. Én csak a saját szakmámnak a optikájából látom azt, hogy mi, akik kitanultuk a szakmát, akik tudjuk, hogy mit, hogy kell csinálni. Ha minket elutasítanak, ugyanakkor mindenfajta bárki bot csinál a hétvégi kurzuson magát segítőnek érző, lelkületében segítőnek érző, kiteszi a résztáblát, és büntetlenül, és csinálja azt, ami Isten tudja, hogy mi. Mert ellenőrizetlen, mi még egymás munkáját is szupervideáljuk. Tehát van egy szakmai színvonal. Most a popularizálódás, a népszerűsödése a pszichológiának az egyrészt jó, másrészt életveszélyes. Mert ha valaki azt hiszi, hogy a pszichológia olyan, mindenki úgy érzi, hogy ért hozzá.
Mindenki ember. Igen, igen,
így van, pontosan. Tehát ebből ered az, hogy szabályozatlan, hogy lesz egy parttalansága. Márpedig, ha nincsenek rend, szabályok, törvény, akkor nem szabadság van, hanem szabadosság. A szabadosság meg káoszhoz vezet. Tehát e pillanatban Magyarországon pszichológiai káosz uralkodik. Káosz, hogy bárki teheti, bármit tehet, büntetlenül. És hát ugye én mondjuk még, ha egy gazdasági szakember volnék, akkor azt mondanám, de azért megnézném, hogy mennek ezek a pszichológiai szolgáltatások, hogy ki az, aki ebből él, és ugye titkon rendel idézőjelbe, úgy kiteszi a táblát, tudja, még azt is kiteszik, hogy doktor, mert még doktor cím is vásárolható. Ezek nagyon kemény, kegyetlen dolgok. De én most, nem szeretnék panaszkodni, de ugye menjünk vissza a más területre is. Bocsánat, hogy errefele kalandoztam, de hát ez nap mint nap szorongatja a szívemet, mert én mióta csak 50 éve vagyok pszichológus, éppen jövő évben lesz 50 éves jubileumom, én nagyon odaadóan képviseltem mindig a pszichológia ügyét, és szerencsére kerültem is olyan felelős helyzetekbe, hogy tudtam tenni érte. Nekünk volt rendeletünk, nekünk volt kamaránk, nekünk volt a rendszerváltozás előtt, mindent kiküzdöttünk, de ugye akkor jött egy olyan, hogy mindezeket megszüntették, hogy megújítsák, és a megújítási szándék váratott magára, minden mai napig várat magára, hogy semmink sincs. De a pszichológia közben terjed.
Nyilván azért mondta ezt el, mert ez fontos. Uh-huh. A családban, otthon, ami nekem fontos, ami engem bánt, azt kitegyem az asztalra? Mert van olyan ember, aki azt mondja, hogy soha nem viszem haza a konfliktusokat, hogy azok legalább otthon ne fertőzzenek.
Hát megnyugtatom az illetőt, hogy a családja talán jól jár vele, hogy nem önti ki a konfliktusait, de mégis meg kell mondjam, hogy kell, hogy tudjon valamit. Ha mi nem szellőztetjük a lelkünket, szellőztetés, ha én egy áporodott, bezárt ablak melletti szobába ülök, egy levegő elhasználódik, a léleknek is szellőzésre van szüksége. Nekünk van egy bal agyféltekénk, ott van a beszédközpont. Azért van, a beszéd azért alakult ki az emberi kapcsolatokban, hogy tudjam kicserélni a gondolataimat és kiventilálni a szó szoros értelmébe azokat a feszültségeket, amik egy-egy helyzethez kötődnek. Ez nem azt jelenti, hogy sirámok a másik felé, hanem azt, hogy mégis legyen valami olyan bizalmi kapcsolatom, ahol én elmondhatom, elpanaszolhatom. A gyerek az anyja ölébe elsírhatja, mi van. Mi felnövünk, jön a férfi parancs, ne sírj, ne beszélj, és temérdek infarktus a következménye annak, hogy egy szárlatos lelkiállapot áll elő, és azt tudjuk, hogy az infarktust előidéző okitényezők sorában egy maga, a hosztilitás ellenségesség érzés, amit bezárunk magunkba, nagyobb fajsúlyú az okitényezők között, mint az összes többi. Meg kell tanulnunk a lelket szellőztetni, az indulatainkat kulturáltan levezetni.
Sport? Olyan, például.
Nem legyek
este miért? Hát a senior
képességgel. De ezek mondjuk a legegyszerűbb eljárások. De hát vannak kifinomultabbak is, de vannak egyszerűek, hasznosak. És hogy például ilyenekre megtanítani az embereket, hogy nagyon dühös vagy, hát fújjál nagyokat. Olyan furcsa, amit mondok, miért macska is fúj, meg egyáltalán az állatvilágban is, hogy az indulat szellőztetésének csatornája a fújás. De mire jött rá a pánikbetegek kezelésénél a tudomány? Arra, hogy a kilégzés hosszú, nyújtott kilégzés fázisában minnyájunknak van egy reflex, ami a szívhez megy, hogy lassítsa le a tempót. Tehát feszültek vagyunk, álljunk meg, öt hosszú kilégzés. A belégzés, ez nem jóga légzés, a belégzés lehet akármilyen, öt hosszú kilégzés, és amíg a szufla tart, kilégzünk, sőt lehet egy pici apnoé, hogy még nem veszem be a következő levegőt, ez alatt a kilégzési fázis alatt, öt alatt a szív annyi impulzust kap, hogy üzeni az agynak, hogy már csökkenti a tempót, az agy csökkenti a feszültséget, visszacsatolás a szervhez, és öt hosszú kilégzéssel csökkentettem a feszültséget.
Mi nem csökkentjük a tempót, de itt a műsor feléhez értünk. A műsort meghallgathatják az inforadio.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is.